Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: az ÁFA törvény 2020. január 1-től lehetőséget ad a behajthatatlan követelések ÁFA visszatérítésére. A szakértőt kérdezem a részletekről. Enyhültek a globális recessziós félelmek, az eurózónában és Németországban is hosszantartó alacsony növekedéssel számol a Magyar Nemzeti Bank. Ez is elhangzott az MNB monetáris tanácsának kamatdöntő ülését követő háttérbeszélgetésen. December 16-ától egy Európai Uniós rendelet értelmében ugyanakkor a díjat kell a bankoknak felszámítaniuk a külföldre euróban indított átutalásoknál, mint a belföldi tranzakciók esetében. 3,5 ezer tonna szaloncukrot vásárolnak a magyarok a karácsonyi ünnepek előtt. Továbbra is a zselés a legkedveltebb. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! A vállalkozások túlnyomó többsége feltehetőleg került már olyan helyzetbe, hogy a vevője nem tudott fizetni, ezért behajthatatlanná vált a követelése. A következő percekben arról lesz szó, hogy milyen megoldást kínál erre a helyzetre az ÁFA törvény 2020. január 1-től hatályos, a behajthatatlan követelések ÁFA visszatérítésére vonatkozó új szabályozása. A részletekről Szadai Andrást, a VTS klient senior menedzserét kérdeztem.
Az alaphelyzet az az volt, hogy eddig nem létezett konkrétan egy ilyen szituációra szabályozás az ÁFA törvényben. Tehát 2020. január 1-e előtt az ÁFA törvénynek nem volt behajtatatlan követelésekhez kapcsolódó részletszabályozása. Pontosan nem lehetett tudni azt, hogy mi a teendő, hogy lehet egy ilyen helyzetben visszaigényelni vagy visszakérni a már megfizetett áfákat. Tudunk arról, illetve európai bíróságig is eljutottak olyan esetek, ahol azózók próbálkoztak ezzel a NAV-nál, és a legutóbbi Európai Uniós esetekben az is látszódik, hogy a bíróság az adózóknak adott igazat. 2020. január 1-től viszont már a nemzeti szabályok is egyértelműen rendelkezni fognak arról, hogy mi a teendő egy ilyen helyzetben, mit kell tenni, mi minősül behajtatatlan követelésnek, és hogyan lehet ezeket az úgynevezett beragadt áfa összegeket visszakérni az adózóknak.
Milyen helyzetben merülhet ez fel? Tehát vannak-e jellemzően iparágak vagy gazdasági ágazatok, ahol ez megjelenik problémaként? Itt az építőiparra gondolok én laikusként elsődlegesen, vagy azért ez nem egy ágazat specifikus jelenség?
Azt gondolom, hogy nem rossz a megközelítés, mert valóban vannak olyan szektorok, ahol magasabb számban mennek csődbe, vagy számolnak föl cégeket, végre számolnak cégeket, és ott talán jellemzőbb az, hogy a vevők azok nagyon késve tudnak csak fizetni, vagy egyszer csak tönkre mennek, nem tudnak tovább működni, és végre számolják ezeket a társaságokat, és ezekből a helyzetekből adódhat sokszor olyan, hogy ezek az áfa összegek ezek beragadnak a rendszerbe, és ugye mi mondjuk eladóként ezeket megfizetjük a társaság irányába, viszont nekünk a vevőink soha nem fogja kifizetni ezeket a követeléseket.
Január 1-e után hogyan változik a helyzet, tehát hogyan lehet a behajthatatlan követelés áfáját megszerezni?
Január 1-től úgy változik a helyzet, hogy az áfa törvénybe bele fog kerülni egy teljesen egyértelmű definíció arra vonatkozóan, hogy mi minősül behajthatatlan követelésnek. Tehát minden, ami ezzel a definíció alá besorolható lesz, ott van egyáltalán lehetőség arra, hogy elindítsunk egy eljárást. A definíció mellett elég részletesen szabályozni fogja az áfa törvény azt is, hogy milyen feltételek mellett fogjuk tudni csökkenteni az adóalapunkat. Emellett pedig arra is iránymutatást fog nyújtani az áfa törvény, hogy technikailag, bevallás szinten ezeket az áfa összegeket hogyan fogjuk tudni visszatérítetni az államtól.
Nézzük akkor sorra, mi minősül majd behajthatatlan követelésnek, hogyan rendelkezik a jogszabály.
Mindenképpen olyan követelésnek kell lennie, ami termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból keletkezett. Tehát egyszer eladtunk vagy nyújtottunk szolgáltatást egy társaságnak, és nekünk még követelésünk áll fenn ezzel a társasággal szemben. az adó összege is beletartozik ebbe a beletartatlan követelés definícióba, és fontos, hogy az adóanynak így is kell ezt nyilvántartani a könyveiben. Ezt követően egy több opcióból választ, illetve az áfatörvény fel fogja sorolni, hogy milyen okok alapján, valamelyik ok alapján tudjuk ezt beletartatlan követelésnek minősíteni. Ezek jelenleg olyan okok lesznek, ahol már bizonyítékunk lesz arra, vagy tudjuk azt biztosan, hogy például végrehajtást kezdeményeztek az adóssal szemben, és nincs fedezet arra, hogy a mi követelésünket kifizessék, vagy a csődeljárás és a felszámolási eljárás az már lefolytatásra került, illetve egyéb más okokra is visszavezethető ez a behajtatatlan követelés.
Technikailag milyen lehetőségek lesznek majd ahhoz, hogy hozzájuthasson valaki így a pénzéhez?
Az ÁFA törvényből ez egyértelműen ki fog terülni, hogy nekünk az lesz a feladatunk, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy az eredeti termékértékesítés, vagy a szolgáltatás nyújtást, azt milyen időszakban teljesítettük, azt mikor vallottuk be, és ezt a bevallásunkat kell majd önellenőrzéssel visszamenőlegesen módosítanunk, és tulajdonképpen kivennünk ezt az ÁFA összeget az eredeti fizetési kötelezettség sorból, és akkor így fogjuk tudni ezt az ÁFA összeget visszatérítetni a NAV-tól.
Mennyire lesz összességében egyszerű ez az eljárás?
Én azt gondolom, hogy nagyon nem mondható egyszerűnek ez a rendszer, már csak azért sem, hogyha megvizsgáljuk a 2020-tól hatályos jogszabályt, akkor azt fogjuk látni, hogy egy eléggé kiterjedt feltételrendszernek kell megfelelni ahhoz, hogy vissza tudjuk kérni ennek az adónak az összegét. Csak egy pár példát ragadnék, illetve pár pontot ragadnék ebből a feltételrendszerből. Mindenképpen például a független félnek kell lenni a két félnek, tehát a vevőnek és az eladónak. Teljesítés időpont szempontból is szab egy korlátot a törvény, csak 2015. december 31-ét követő teljesítés ügyletekre lehet ezt használni. Meg kell várjunk legalább egy évet, onnantól számítva, hogy ennek az ügyletnek a fizetési esedékessége beállt. Például a vevőnk az nem állhat csőd felszámolási vagy kényszertörlési eljárás időpontjában, abban a pillanatban, amikor mi ezt az ügyletet teljesítettük az irányában. Tulajdonképpen mi sem állhatunk csőd felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, ezen felül vannak még bizonyos feltételek, amiknek meg kell felelni. Ami még nagyon fontos, hogy a vevőnknek egy írásbeli értesítést is küldenünk kell arról, hogy mi az adóalapunkat csökkenteni fogjuk, aminek szintén azért van jó pár pontja, amit bele kell ebbe az írásbeli értesítésbe foglalni, hogy az szabályos legyen.
Szodai Andrást, a VTS Klient Senior Menedzserét hallották. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a 2019-es év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott az alapkamat 0,9%-os szintjén és a kamat folyosón sem. Az MNB ugyanakkor 300 milliárdról 450 milliárd forintra emelte a növekedési kötvényprogram keretét. A Monetáris Tanács egyik legfőbb megállapítása az volt, hogy az elmúlt negyed évben a globális recessziós félelmek enyhültek, lecsökkent a globális gazdaság az eurózóna és Németország recesszióba süllyedésének esélye, összegezte a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki hozzátette, hogy mindezek függvényében jelenleg a korábbi lassulással szemben hosszantartó alacsony növekedéssel számolnak az eurózónában és Németországban is a következő években.
Ugye Németországot alaposan figyeljük, a német konjunktúraindexek láthatóan megfordultak. Ez jellemző a hangulatindexekre is, a IFO üzleti klímaindexekre, a építőiparra, de a feldolgozóipari konjunktúraindexekre is, tehát mindenhol látható egy visszapattanás, és pont ez mutatja, hogy ezek a recessziós félelmek kiárazódtak, és ugye ez Németországra igaz.
Nagy Márton elmondta, az infláció mértékében ugyanakkor nem történt változás, az eurózónában továbbra is alacsony szinten, historikus mélyponton vannak az inflációs várakozások. Az MNB alelnöke a magyarországi inflációról szólva elmondta, itthon a fogyasztói árindex átmeneti növekedés után fokozatos mérséklődést követően várakozásaik szerint visszatér majd a 3% közelébe.
A 3,1%, tehát 2021 közepe, 21 végére, az egy nagyon közeli szám, 3%-ról, aztán nem indokol semmiféle monetáris politika lépést, főként azért, mert még egyszer év végére, 21 végére, 22 elejére a 3% az megvan.
A jegybank alelnöke azt is elmondta, hogy felfelé módosították a magyar növekedési prognózist 2019-re 4,9, 2020-ra pedig 3,7%-os GDP növekedést várnak. A magasabb növekedést nem a fogyasztás, hanem a beruházások húzzák. A beruházási ráta ugyanis 2019-ben historikusan magas, 29,1%-os lehet, tette hozzá.
Továbbra is fenntartjuk azt az állításunkat, hogy egy magas nyomású gazdaságban vagyunk, ahol ténylegesen a beruházások viszik a növekedést. Az vezérli a gazdaságunkat.
A monetáris tanács keddi ülésén arról is döntöttek, hogy 300-ról 450 milliárd forintra emelik a növekedési kötvényprogram keretét. Eddig 15 vállalat bocsátott ki kötvényeket a programmal, jövőre pedig 20-25 vállalati kötvénykibocsátás valósulhat meg. Nagy Márton az ülést követő háttérbeszélgetésen a Magyar Állampapír Pluszt egy fontos gazdaságpolitikai eszköznek nevezte, és azt is elmondta, hogy a MÁ Plusznak és a növekedési kötvényprogramnak is a jelenlegi kondíciókkal folytatódnia kell. A műsor a hírek után folytatódik.